210-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
30. születésnapját ünnepelte a Pasaréti Gondviselésháza. Ez a páduai Szent Antal plébánia közelében működik, ferences szellemiséggel, lelkülettel. Az egykori Kájoni ház 1995 óta szolgálja az időseket, személyre szabott ellátással, az igénybevevők szükségleteihez igazodó gondoskodással, egységes szakmai elvek alapján. A kerek évforduló alkalmából ünnepi szentmisét mutatott be a Pasaréti Ferences templomban Berhidai Piusz ferences tartományfőnök. Prédikációjában arról beszélt, hogy nincsenek véletlenek. Különös ajándék, hogy a születésnapi ünnepség egybeesett Szent Erzsébet napjával. A tartományfőnök úgy fogalmazott, Árpádházi Szent Erzsébet életével megmutatta számunkra, hogy az életszentség mindenki számára elérhető. Bármi teremthet külső közösséget, közös érdek, szimpátia vagy valamilyen tevékenység, de valódi közösséget és otthonosságot csak a személyes szeretet épít. Jézus erre tanít minket, hangsúlyozta Berhidai Piusz. A katolikus börtönlelkészi szolgálat alapításának 25. évfordulója alkalmából Sitkei Lukács börtönpasztorációért felelős diakónus írt, melyet a Kaposvári Egyházmegye adott közre. Közleményében azt írta, hazánkban a 2000-es évektől beszélhetünk formalizált börtönlelkészi szolgálatról. Ekkortájt alakult ki az egyházak közös megegyezésével, hogy mely büntetés végrehajtási intézményekben mely felekezet látja el a börtönlelkészi szolgálatot. Magyarország lakossága felekezeti megoszlásának figyelembevételével a katolikus börtönlelkészi szolgálat adja a legtöbb börtönlelkészt. December első hetében tömegesen elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjainál. A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölte az Agroinform. Mint írták, a vásárlók ebben az évben a Lutz fenyőért 5000, az ezüst fenyőért 7000, míg a Nordman fenyőért 10000 forint körüli összeget kell fizetniük méterenként. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az illegális migráció miatt olyan közbiztonsági válsághelyzet alakult ki, amely már az európai népességet veszélyezteti. Bakondi György elmondta, 10 éve tart a tömeges illegális migráció, évente több mint 1 millió illegális bevándorló érkezik Európába, ami maga után vonja a családegyesítést. Azt, hogy ez milyen potenciális veszélyt rejt magában, milyen következményekkel jár az európai országokban, mindenki láthatja, ha eljut Bécsbe, Brüsszelbe, Párizsba vagy Rómába. Ma már azt mondhatjuk, hogy a jövőbe mutatóan is válsághelyzet körvonalazódik. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 év történései és a mostani döntésképtelenség beláthatatlanul súlyos, a kultúránkat, a nemzeti identitásunkat, a családokat, a hitünket, közösségeinket fenyegető veszélyt idézett elő. Egyszerre vonul fel a kultúra, a tradíció és az innováció a Gödöllői Királyi Kastélyban, pénteken megnyílt ékszerkiállításon, amely az osztrák császári és magyar királyi család udvari beszállítója, a Köcher dinasztia csodálatos munkáit vonultatja fel, mondta a tárlat megnyitóján Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, az a cél, hogy az elkövetkező években mindenki úgy láthassa a Gödöllői Királyi Kastélyt, ahogy Erzsébet királyné látta egykoron. A mostani 2 éves előkészülettel megvalósult kiállításon olyan csodákat láthat a közönség, mint például Erzsébet királyné brossa, vagy Mária Valéria főhercegnő menyasszonyi ékszerei. Közös erőfeszítésünkkel a kastélyt fenntartó alapítvánnyal, az állammal és az önkormányzattal az elkövetkezendő években 40 milliárd forintból újul meg a kastély, fogalmazott Hankó Balázs. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, foltokban párás, ködös idő várható, majd délelőtt északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Estig azonban az ország keleti felén borult idő marad. A csapadék súlypontja egyre inkább a Dunától keletre helyeződik át. Nagyrészt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul, de Borsodban pár fokkal hidegebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Most az 1996-ban összeállított és kiadott Sekrestyések könyvéből idézek. A sekrestyési munkakör a liturgiához kapcsolódó fontos Isten és ember szolgálat. Betöltésére olyan világi férfi vagy nő alkalmas, aki elhivatottságot érez a katolikus egyház szellemében a templom szolgálatára, és örömét találja sajátos feladatainak teljesítésében. Szükséges tehát, hogy hivatásként fogja fel szolgálatát, amely elsősorban a papot segíti lelkipásztori feladatai teljesítésében, előmozdítja az istentisztelet méltó végzését és a hívek bekapcsolódását. Bizonyos közvetítő szerepe van a pap és a nép között. A nép felé képviseli a lelkipásztor szándékait, másrészt a pap felé a hívek jogos igényeit. Szolgálati helye a templom, ahol értékes berendezéseket, ruhákat, persejeket őriz, kezel, gondoz. Általában szoros kapcsolata van a minisztránsokkal, ha a lelkipásztor rábízza őket, szívesen foglalkozzon velük. Azon legyen, hogy a minisztránsok minél tevékenyebben vegyenek részt a szentmisén és egyéb szertartásokon. A sekrestyében fegyelmezze őket, nevelje rendre, de ezt mindig szeretettel tegyem. Mivel a templom vallási életünk központja, benne a sekrestyés minden körülmények között jelentős szerepet tölt be. Idéztem tehát ezeket a sorokat a Sekrestyések könyvéből, hiszen a mai műsorom vendégem egy sekrestyés lesz. Soltész Lászlóval, a Miskolci Szent Anna templom sekrestyésével beszélgetek munkája szeretetéről a most következő közel fél órában. Kezdjük akkor beszélgetésünket hol máshol, mint a gyermekéveknél. Gyermekéveivel kapcsolatosan, az iskolákkal, a tanulással kapcsolatosan milyen emlékeket őriz?
Erdőhorváti községbe születtem 1951.06.15-én. Gyermekkoromtól kezdve nagyszüleim, édesapám, édesanyám mindnyájan vallásosan neveltek, mindig édesapám arra kért, fiam, mindig tisztességgel és becsülettel végezd a munkádat, legyél vallásos, hittel, szeretettel, mert akkor leszel megbízható ember, és akkor fognak tisztelni, hogyha becsületesen dolgozol és becsületesen végzed a munkádat. Mindig édesapámról egy gondolat jut eszembe, hogy mikor mentünk el egy kereszt előtt, akkor mindig azt mondta édesapám, hogy fiam, tekints fel a keresztre, és mindig mondd azt, hogy Istenem, segíts meg. Ehhez egy kis humor is tartozik, mert a kisfiammal mentünk egyszer így a kocsiba, és akkor mondom neki, mindig őt is erre tanítottam, hogy fiam, ha látod a keresztet, akkor mondjad, hogy Istenem, segíts meg. Megyünk vezetés közben, vezetek, és akkor mondom, hogy Istenem, segíts meg. Erre a kisfiam megkérdi, hogy apa, de hol? Tehát ő nem látta a keresztet, és megkérdezte, hogy hol van. És édesapámtól még annyit tanultam, hogy ha este lefekszem, akkor mindig, de mindig keresztet vesz magadra. Ennyi legyen, ha bármilyen fáradt is vagy, ennyi legyen az imádságot, ha másra nem telik, magadra és a fejed alá keresztet vesél. Ez mai napig is végigkísérés, ezt gyerekkoromtól mai napig ezt így csinálom, és így szoktam meg.
Akkor sok szépre és jóra tanította Önt az édesanyja, édesapja, és gondolom a nagyszülei, valamint hát szavából és mondataiból azt tűnik ki számomra, hogy a vallásosság és a hit már kora gyermekkorától meghatározó volt az Ön életében, és családja életében is.
Igen, ez most is így van, mert gyermekkorom óta én is gyerekkoromban minisztráltam, és hát a mai úgymond róráti misék, ezek már ilyen kényelmesek, mert az én gyerekkoromban reggel 5 órakor volt róráti, és mi mentünk, siettünk, szaladtunk, mentünk, hogy sorba álljunk fújtatni, mert akkor még fújtatás volt, ugye nem ilyen elektromos dolgok voltak, akkor fújtatni kellett, és bizony akkor sorba álltunk, hogyha nem esett ránk a fújtatás, akkor meg voltunk sértődve, és sírtunk. Akkor másnap fél ötkor elindultunk a templomba, hogy ránk essen a fújtatás, hogy sikeres legyen, tudjunk fújtatni, mert ugye akkor még így játszották, az orgonával így játszottak, fújtatni kellett.
Milyen iskolákat végzett?
Hát amikor elkerültem a 8. általános iskola után, akkor Diógyőrbe kerültem, 116 ipari szakmunkás képzőintézetbe végeztem, és onnan kerültem a decemberi drótművekhez, ahol én gyerekkoromtól, tehát 15 éves koromtól, mióta elkerültem az iskolától, az általánostól, azóta én a decemberi drótműveknél dolgoztam, mert ugye ott megtaláltam a számításomat, feleségem is ott dolgozott, és akkor így én ott jól éreztem magam 34 évig. Még mielőtt kezdték volna a leépítéseket, akkor megtudtam, hogy a Szent Anna egyházközségnél megüresedik a sekrestés hely, és akkor én így Zahar Géza bácsi plébánost és a képviselőtestületi tag is vagyok, és akkor szóltam a képviselőtestület tagjainak, és akkor így Zahar Géza bácsi javaslatára képviselőtestület megválasztott engemet sekrestésnek 2002. november 1-jével, 3 napom adott nekem a Géza bácsi arra, hogy én megtanuljam a sekrestési teendőket, izgultam, de na hát egy kicsit azért mindenki izgulna, ugye, de azért sikerült, hál' Istennek, úgy érzem, hogy most már sikerült úgy elsajátítani, hogy plébánosom és munkatársaim és a híveknek a megelégedésére talán úgy érzem, hogy most már belejöttem.
A sekrestyési teendőkről természetesen majd még részletesebben is beszélgetünk. Előtte talán még érdekes megjegyeznünk azt, hogy ma már kevesebben mondhatják el azt, hogy 34 évet végig dolgoznak egyetlen egy munkahelyen. Ez egy nagy adománya és kegyelme az életnek és a jó Istennek. Önnél akkor ez így volt, 34 évet dolgozott egy munkahelyen.
Pontosan igen, így van. Így van, és akkor hát ide a Szent Anna egyházközséghez én annyira kötődöm, hogy mert vagyunk a Szent Anna egyház kötelékébe, a kedves feleségemmel együtt,
akinek áldotta meg a jó Isten, hogy nekem adta, 2 gyermeket szült részemre, és mind a 2 gyermekem diplomás lett, Tamás fiam Egerben van, ő távolabb van egy kicsit, ott végezte a főiskoláit, és gondolta, hogy ott telepszik le, Edi lányom velünk van, ő angol tanárnő a Bársony János iskolába, és az egyházközségnél mindig ez éltett engemet, és a jó Isten meghívására éreztem azt, hogy nekem ide kell jönni, mert ez éltet, minden nap várom az újabb fejleményeket a plébánosomtól, beosztottaimtól, hogy mit tudok csinálni olyat, amit megelégedésre tudok tenni a egyházközség érdekében, a híveknek és a Miskolci Szent Anna egyházközségnek a nagyobb és öregbítése érdekében, hogy minél nagyobb és kiemelkedőbb legyen a Miskolci Szent Anna egyházközségünk.
Egy kérdés erejéig még térjünk vissza a munkahelyére. Úgy mutattam be, hogy hőkezelő szakmunkás volt, és ha minden igaz, akkor 3 ipari szakiskolát is elvégzett. Igen. Mit jelentett ez a hőkezelés a drótműveknél, és milyen munkakörök voltak azok, amelyekben ön a tudását bővítette?
Hát ez a hőkezelés olyan volt, hogy a hidegen húzhatóvá tettük az anyagot, mert ugye húzásnál minden anyag ridegséget kap, és akkor ezután hőkezelni kellett az anyagot, utána pedig edzéssel. Tehát a hőkezelésnél az volt a lényeg, hogy végnyújtsuk az anyagot. Egy szóval hidegen húzhatóvá tettük hőkezelés után az anyagot. Hát még különböző tanfolyamokon még részt vettem, amivel bővítettem a tudásomat.
És ahogy említette ön is, elérkezett 2002, amikor is a Szent Anna plébániára került, és a plébánia sekrestyése lett. Mit jelent az ön számára ez a feladat?
Tisztességgel, szeretettel szeretem csinálni, szívből csinálom, akarattal csinálom, mert mindig várom az újabb kihívásokat, minden napra. Tehát minden nap van nálunk szentmise reggel és este, minden nap. Ünnepnapkor még van egy 10 órási szentmise is, a szombati nap még az a takarítással telik el, mert van egy virágdíszítő hölgy, akivel ketten csináljuk a takarítást, de az zömében a takarítást, a virágokat díszíti, és ez a szombaton délelőtt elmegy olyan 11 óráig. Este megint ugye már 4:30-5-kor indulok, menni kell, mert kezdődik a szentmise. A vasárnap, hát ez a vasárnap egy kicsit húzós azért, mert nálunk hiába városon vagyunk, de azért itt van 5 szentmise. 7 órakor, 8:30-kor, 10 órakor, 11:30-kor, délután 5:30-kor rózsafűzér, 17:30-kor litánia, és este 6 órakor szentmise. Tehát ez a vasárnap ez olyan, hogy hazamegyek 1:45-kor, kiszedjük a persejt egy barátommal, átviszük a plébániára, 1:45-kor mire asztalhoz ülök, leülök, hát bizony tévézés közben vagy az újság közben kiesik a kezemből az újság, és elbakkantok.
Tehát akkor van feladat, és vannak teendők.
Vannak teendők, igen. Hát most ugye most várjuk az adventet, készüljünk. Szombaton elvittem az adventi koszorút, megcsináltattuk, és most már reggel óráté, 6:30 kezdődik minden reggel, és én szeretek előtte legalább egy 1/2 órával elmenni a templomba, mert van a reggeli egy olyan 15 perces, 20 perces imám, amit én ha odafaza felkelek, akkor zavarnám a családot. Minden 5:30 felkelek, 5:30 már a templomba vagyok, és én elmondom magamnak azt a 15-20 perces imát, nyugodtan, csendbe várom, hogy a szekrecsébe megviradjon, virad, az óra ketyeg, és akkor én ott elmondom azt a napi imámat, amire mindenkiért, mindenkiért, jókért, rosszakért, fiatalokért, mindenkiért imádkozom egy fohászt, hogy a Jóisten segítse meg, és a könnyező szörnye mindenkit segítse meg, a fiatalokat pedig térítse a jó útra, a hitre, a jó útra való megtérésre, és mindenkinek, aki még esetleg gyerekkorában nem szokta meg, vagy később nem szokta meg, az mindenkinek előtte nyitva áll a templomajtó, mindenkit szeretettel várunk, hogy megtérjen, még az utolsó pillanatban is mindenki megtérje, mert bárki, bármilyen beteg is, mindig az utolsó fohásza, bármilyen vallási hovatartozása legyen, hogy Istenem segíts meg.
Milyen állandó feladatok és teendők azok, amelyek a sekrestés feladat köréhez hozzátartoznak?
Hát először is ugye reggel bemegyek, akkor ki kell tenni a szentségeket, kehely, ostya, bor, víz, ezeket kirakni, levenni az oltárterítőt, rendbe tenni az oltárt, hogy az a szentség bemutatására az olyan legyen, ami ennek lenni kell. És akkor 6:30 előtt 5 perccel kinyitom a templomot, és akkor 6:30 harangozás, utána 7 órakor kezdődik a szentmise, jönnek a hívek, imádkoznak, és akkor így telik el például egy hétköznapi szentmise. De vasárnap az
összetettebb.
Így van, igen.
És a szentmise után is van feladata a sekrestésnek, hiszen hát, utána pedig mindent el kell rakni.
Persze, természetesen. Ja, hát persze, fel kell öltöztetni a tisztelendő urat, a plébános atyát. Tehát kikészítem a ruhákat, és akkor mikor jönnek, akkor feladom rájuk, és akkor utána leöltöznek, elpakolok mindent rendbe, nem szeretem, ha szét van a szekrestyébe valami, mindig levettem a ruhát, rögtön akasztom a helyére, be a szekrénybe, minden ruha fogason van felhajtva, minden szépen összerendezve, és utána pedig vissza kell hordani azokat a szentségi dolgokat, amiket az előbb kiraktam, és akkor utána elpakolok, szépen rendbe teszek mindent, bezárom a templomot, és akkor elmegyek. A falevélhullás, azt el kell takarítani mindenféleképpen. Jön a hó, azt megint el kell takarítani, hogy mire jönnek a hívek, akkorára legyen tiszta, rendes az udvar, nehogy csúszson, rendbe kell tenni. Tehát mindig van tennivaló, nyáron vágni kell a füvet, ugye mindig, hogy szép, tiszta legyen, rendbe legyen minden, takarítani, és hát ez csak úgy lehet, hogyha az ember odaadóan és szívvel és lélekkel csinálja.
A beszélgetésre készülve vicces dolgokat is megosztott velem, többek között azt, hogy amikor a barátai megkérdezték öntől, hogy mivel is foglalkozik, akkor mit válaszolt nekik?
Hát én mondtam nekik, kérdezték, hogy mivel foglalkozom most, hogy mivel már a drótműveknél nem dolgozom. Mondtam nekik, hogy én sekrestés vagyok a Miskolci Szent Anna Egyház községbe, és akkor az egyik barátom viccesen megjegyezte, hát neked jó, akkor te oltári segédmunkás vagy, azt mondja nekem. Hát én nekem ez nagyon jó érzéssel töltöttem. Ja, volt egy másik sztori is, vagy négyen-öten beszélgettünk, hogy ugye hát mindenki játszik valamilyen hangszeren, ezen, azon, ezen tud, azon tud. Hát mondom, én nem tudtam semmi. Hát mondom, valamit én is mondok már nekik, hogy én is játszok valami, mondom, én nehéz hangszeren játszok. Nehéz hangszeren? Hát mi az? Hát mondom, harangozó vagyok. Hát ez aztán eltöltötte az egész jókedvel, minden a mosolyal mindenkit, mert ugye hát én harangozó vagyok.
És egy szép, megható példát is tudunk mondani az ön életéből azzal kapcsolatosan, hogy mennyire elhivatott is a szakmája jelen esetben a sekrestés hivatás iránt, hiszen 2005-ben egy betegsége volt, egy nem is akármilyen betegség, egy súlyos betegség, és akkor mi is történt?
Hát ezt...
Nem tudunk erről elérzékenyülés nélkül beszélni, így ha megcsuklik a hangja, teljesen érthető, hiszen az ember ilyenkor elérzékenyedik, de azért legyen olyan kedves, mondja el nekem és a hallgatóknak, hogy mi történt ekkor önnel, és ez... mi is volt az a megható történet, amelyre szívesen emlékszik vissza már így utólag?
Igen, hát az életemnek minden karácsonya nagyon szép volt, minden édesapám mindig olyan karácsony csinált gyerekeknek, el kellett menni a másik szobába, és akkor mindig valamivel csengetett, hogy hozza a Jézuska a fát, elküldtek a másik szobába, elmentünk minden, és akkor mentem át, ott volt a fa, örültem, hogy hozta a Jézuska a fát, minden, de hát sajnos még az én gyerekkoromban, ugye 62 éves vagyok, még akkor nem volt szaloncukor, meg ilyesmi, diócska, magyarócska, almácska, meg ilyesmi került rá, meg kockacukor becsomagolva aranypapírba, tehát akkor még ez volt. Na mindegy, tehát ebből azt akarom kihozni, hogy nagyon boldog, mindig szép karácsonyom volt gyermekkoromtól kezdve, végig a családommal együtt, utána megnősültem, kedves feleségemmel, gyermekeimmel szép karácsonyot. Én ugyan ezt csináltam, mint amit nekem csinált az édesapám, hogy a gyereket átvitte a feleségem a másik szobába, és akkor én csengettem, csilingeltem, elvittem a karácsonyfát, és akkor kimentem, azt a feleségem mondja, hogy nézd, gyertek gyerekek, megjött a Jézuska, minden. Hát örültek a gyerekek, ugye, hogy jött a Jézuska. Na most ez a gyerekkorom, meg az egész életem ilyen volt, így tanítottam a gyermekeimet is, feleségemmel együtt mindnyájan vallásosok vagyunk, és ilyen karácsonyunk volt mindig. Sajnos 2005-ben, hát ez már egy kicsit keményebb karácsony volt, amit az intenzív osztályon töltöttem. Szent karácsony estéjét az intenzív osztályon töltöttem szívinfarktussal, és csak röviden, mert nem tudok többet róla beszélni, 12 óra előtt 5 perccel széthúztam a monitornak a kapcsolóját, és akkor mentem ki az intenzív szobából. Nővérke szalad utánam, hogy hová megy, mondom, nővérke, éjféli mise kezdődik, egy kicsit hagyj menjek ki a folyosóra, hagyj kapcsolódjak ki. Ez borzasztó érzés volt, ezt nem lehet elmondani, hogy a családtól távol, mikor mindig szép karácsonyunk volt, és nekem az intenzív osztályon kellett tölteni a karácsonyt, szentestét és a karácsonyt, de az Úr Jézusnak úgy látom, hogy van még mindig velem dolga, mert visszaadta életemet, és újra együtt szeretetbe, békességbe, vagy még azt el kell mondanom, hogy január 3-án szívkatétereztek, és most újra megint együtt a család, szépen együtt karácsonyolunk mindent, és hát nem lehet elfelejteni azt az egy karácsonyt, ami akkor 2005 karácsonyán volt, ezt nem lehet elfelejteni, mert erre mindig sírva gondolok, és családommal, feleségem, gyermekeimmel együtt mindig faültöztetés közben elsírjuk magunkat.
Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezt a megható történetet, de azóta, ahogy ön is említette, hála jó Istennek, most már minden karácsony szép, és remélhetőleg az idei karácsony is szép lesz majd családja körében. Nem tudok elmenni a téma mellett, anélkül, hogy meg ne említsem. Példaértékű, amilyen szépen beszél a feleségéről és a gyermekeiről. Tényleg minden egyes szavából és mondatából kitűnik az, hogy mennyire tiszteli és szereti a családtagjait. Akkor egy szép család életet élnek önök.
Igen. Igen, hát a gyermekeim, ugye mindegy vallásos, Tamás fiam még el nem került Egerbe, addig itt minisztrált a Szent Anna Egyház községnél, Edina lányom pedig mai napig is a Szent Anna Egyház község énekkara, feleségem is, hát sajnos ő is rokkanyugdíjas, betegsége volt neki is, de mindig, minden nap templomba, vasárnap ott vagyunk, egységesen együtt vagyunk, karácsonykor, minden, tehát a szeretett ünnepe, minden, mindenkinek azt tudom kívánni, hogy csak a szeretett ünnepe minden napon és mindenütt együtt legyenek, tiszteljék, szeressék egymást.
A sekrestyési teendőiben mennyire segíti önt a kedves felesége és a családja?
Hát annyira segít a kedves feleségem, a Zsuzsa, hogy ha 3:45 van, tehát 5:30-kor kell nyitni a templomot, 5:30-kor, én 5 perccel előtte már kinyitom, 5:30 előtt 5 perccel nyitok, már 3:45-kor, apa, el ne aludj már, már neked menni kell, eredj már, nem szeretem, hogyha elkésnél, ne várjanak rád, tehát ő is ennyire segíti, még ő jobban a lelkén viseli talán, mint én, mert én már azért tudom, nyugodt vagyok, hogy a hívek mikor jönnek, mikor érkeznek meg, és akkor én már akkorára, mire jönnek, nem szeretem, hogy állnak a hívek a templomajtóban, nyitva legyen, de ő már 3:45-kor, menjél, mert el ne késél, nem szeretem, ha elkésnél, tehát ő is ennyire segít, a gyermekeim is.
Az egyházközség híveivel és az egyháztanács tagokkal milyen a kapcsolata? Nagyon fontos, hogy hogyan működik egy plébánia, hogy milyen emberek alkotják azt a plébániát. Az önök esetében milyen emberek alkotják a Szent Anna plébániát?
Hát először is a plébánosom és egyperesemet szeretném említeni, hogy ez rajta múlik, tehát egy vezető emberen, mindig úgy tanítottak engem, hogy van vezető, és vezetett ember. Most ő a vezető, én vagyok a vezetett ember, és akkor én nekem mindig azt kell, amit a vezetőm kér, vagy amit mond a vezetőm, nekem azt kell megcsinálni, és akkor tehát ővele nagyon szeretek együtt dolgozni, jó vele dolgozni, megértsük egymást, legmesszebb menőkig együtt dolgozunk. Tehát azért mondom, hogy első a plébános. Akkor utána jönnek a munkatársaim, a kántorna, a virágdíszítő, meg akik még közel vannak. Ezek a közvetlen munkatársaim, a vezető, és akkor utána jönnek a plébános, után talán a híveket kellett volna venni, mert azok vannak nagyobb számba, ugye a hívek. Tehát a hívek is olyanok, hogy megértőek, szeretnek járni, rózsafűzér, állandóan imádkoznak hétfőn este, kedden este, hétfőn imádkozzák a Máriás papi rózsafűzért, kedden este szentségimádás van, vasárnap este még délután visszajönnek 4:30-kor mindig rózsafűzérezni, tehát a hívek is szépen együtt vannak, jó vezetőjük van, és akkor összefogja őket, hogy jöjjenek imádkozni. Utána jönnek a képviselőtestület tagjai, azokkal is nagyon jó viszonyban vagyunk, Kolping család működik, cserkészetünk volt. Tehát mindig vannak ilyen két hetenként ilyen össze, és akkor azon belül, akkor szoktuk a névnapozókat köszönteni a Szent Anna egyházközségnek a Kolping tagjait, egymást köszöntsük, mint névnapozókat, és akkor a negyedik hétfő, mert mindig hétfő van, második hétfő és negyedik hétfőn, és akkor ott pedig a lelki gondozást szokott nekünk tartani, lelki felüdülést, felfrissítést. Az adventről beszélt, a szeretetről, az összefogás. Erről tartott nekünk most a legutóbbi összejövetelen előadást.
Mit szeret ebben a munkában? Hogyan tudnál megfogalmazni, mi a szépsége a sekrestyési feladatkörnek, teendőknek?
Hát először is az, hogy az Úr Jézushoz megyek, reggel várom, hogy menjek az Úr Jézushoz, addig hiszem, hogy menjek. Délután megyek, mikor megszólal a harang, el kell mennem, sajnos sok temetések vannak, és akkor ugye erre mindig el kell mennem harangozni, és olyankor mindig egy kicsit megható. A harang az annyira jó leső érzés nekem, hogy gyerekkoromat idézi elő, mert gyerekkoromban meghallottuk a harangot, akkor délben keresztet kellett vetni, abba hagyni a munkát, és akkor most is, mikor hallom a harangot, és én harangozok, akkor gyönyörködök benne, és jó leső érzéssel tölt el az, hogy hallom a harangot, és újra szülőfalumban érzem magamat, mikor megszólal a harang.
Régebb óta ismerem már Laci bácsit, és akárhányszor találkozunk, mindig a csillogó szemem, a mosolya és a kedvessége az, ami számomra a legjellemzőbb önben. Természetesen ezt a sajátosságát a munkájába is egészen biztos vagyok benne, hogy beleviszi. Tehát próbálja az ember szeretetét mindenkire kivetíteni. A munkájába például hogyan?
Hát,
mindenkihez van egy kedves és egy jó szava?
Hát igen, mikor mondjuk zárom a templomot is, akkor is, mikor mennek ki a 80 éves nénikék, és akkor azt mondják, hogy hát jaj, Lacikám már 86 éves, jaj, Lacikám már 90 éves, és akkor mondják nekem, hogy Lacikám, csak meg ne öregedjen. Hát mondom, drága Marika néni, hát halljak meg, hát hagy öregedjek már meg én is. És akkor mondom neki, hogy tetszik lenni? Hát Lacikám, azt mondja, maga megkérdi, az gyermekeim meg azt se kérdik, hogy vagyok. Vagy persejezés közben akkor szoktam egy kis mosolyt engedni, egy kis gondolatot, vagy oda sugok valami. Itt, vagy éppen valakinek a névnapja van, akkor sugom neki, hogy Isten éltesse, karácsonykor, új évkor, mindig mondok egy kis ünnepi, tehát Isten fizesse meg helyett, azt mondom, hogy boldog új évet, vagy áldott ünnepeket, és akkor ez olyan, nekem is jól esik, meg azt hiszem talán a kedves híveknek is jól eső érzés, hogyha esetleg az Isten fizesse meg helyett, azt mondom, hogy békés, boldog új évet, vagy pedig azt, hogy áldott ünnepeket kívánok. Megpróbálom a munkámat hittel, tisztességgel, becsülettel, a plébánosom és az egyházközség javára úgy végezni, hogy mindenkinek a megelégedésére tudjam szolgálatomat elvégezni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt lehettem, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mindenkinek áldásos, békés, boldog és meghitt életet kívánok.
Elhangzott portréműsorunk mai vendégem, Soltész Lászlóm, a miskolci Szent Anna templom sekrestyése volt. Vele beszélgettem munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa szombati jubileumi katekézise. Advent megtanít minket arra, hogy aktív reménységgel várakozzunk. Az első adventi prédikáció záró része: törekedjünk üdvösségünk megszerzésére, várakozzunk éberen. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel a pápai kihallgatásról.
Leó pápa a szombati szentévi audiencián: az advent megtanít minket arra, hogyan várakozzunk aktív reményben. 14. Leó pápa különleges jubileumi audienciát tartott szombaton, miközben az egyház az adventi időszakban karácsony felé tart. Katekézisében a Szentatya rámutatott: az advent arra tanít minket, hogy figyeljünk az idők jeleire, mivel felkészülést és erőfeszítést igényel Jézus felismerése a világunkban és a mindennapi életünkben. A teremtés beteljesedésére és megváltására való várakozásunk nem passzív, hangsúlyozta Leó pápa. Isten mindig arra törekszik, hogy bevonjon minket a munkájába. Isten bevon minket a történetébe, az álmaiba. Remélni tehát annyit tesz, mint részt venni.
Sperare allora e partecipare,
nyomatékosította a Szentatya. Emlékeztetett a Szent Év témájára, a remény zarándokai, és rámutatott, hogy ez a motto nem veszíti el jelentését, amikor a Szent Év karácsonykor véget ér. Inkább arra hív minket, hogy reménykedve haladjunk előre az életünkben, és várakozzunk nem zsebretett kézzel, hanem aktív részvétellel. A keresztényeknek olvasniuk kell az idők jeleit, amelyek Isten jelei a történelmi körülmények között, a II. Vatikáni zsinat szerint. Isten nem a világon, ezen az életen kívül van. Jézus első eljövetelétől, a velünk lévő Istentől megtanultuk, hogy az élet valóságában keressük őt, hogy okosan, szívvel és feltűrt ingújjal keressük őt, mondta Leó pápa. A világi katolikus hívek kiváltképpen arra kaptak meghívást, hogy vállalják ezt a küldetést, mivel a megtestesült Isten a mindennapi életben, a világ problémáiban és szépségeiben jön elénk. Emlékeztetett Alberto Marvelli, a katolikus akció fiatal 20. századi olasz tagjának életére és tanúságtételére, aki a II. Világháború pusztítása után újjá akarta építeni Olaszországot. II. János Pál pápa avatta boldoggá 2004-ben. Példaképe Pier Giorgio Frassati volt. Családjában az evangélium iskolájában nevelték. Többször is elítélte a II. Világháborút, önzetlen fiatalember volt. Riminiben és környékén idézte fel a pápa, teljes szívvel a sebesültek, betegek és kitelepítettek megsegítésének szentelte magát. Sokan csodálták önzetlen odaadásáért, a háború után pedig tanácsossá választották, és a lakásügyi és újjáépítési bizottság élére helyezték. Így lépett be az aktív politikai életbe. A politikában az életét kockáztatta, és egy katonai teherautó ütötte el és ölte meg, miközben egy gyűlésre biciklizett. Alberto megmutatja nekünk, hogy a reménykedés részvétel, hogy Isten országának szolgálata örömet okoz, még a nagy kockázatok közepette is. A világ akkor válik jobbá, ha feladunk egy kis biztonságot és kényelmet azért, hogy a jót választhassuk.
Per scegliere il bene,
figyelmeztetett a pápa. Ezt jelenti a részvétel. 14. Leó pápa katekézise végén arra kérte a katolikusokat, hogy kérdezzék meg maguktól, vajon örömmel kamatoztatjuk-e tehetségünket mások és Isten országának szolgálatában. Remélni annyit tesz, mint részt venni. Ez egy ajándék, amit Isten ad nekünk. Senki sem menti meg a világot egyedül. Még Isten sem akarja egyedül megmenteni. Megtehetné, de nem akarja, mert együtt jobb, zárta katekézisét 14. Leó a szombati szentévi audiencián.
Első adventi prédikáció záró része, törekedjünk üdvösségünk megszerzésére. Az Úr végső eljövetele habozás nélküli várakozás címmel tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka első adventi prédikációján december 5-én, pénteken kora délelőtt a 6. Pál aulában Leó pápa és a római kúria tagjai és a legfőbb szerzetes előjárók jelenlétében, amelynek záró részét most ismertetjük. Az emberek gonoszsága ellenére Noé kegyelmet talált az Úr szemében, mert pára nem hagyták abba Isten arcának keresését, hanem felismerték Isten kegyelmét. A mindenható talált valakit, akire rábízhatja tervét. Mindent eltörölni, de mégis újrakezdeni. A közismert bibliai történetben Isten arra kéri Noét, hogy építsen bárkát.
Dio chiede a Noé di costruire un'arca.
Annak pontos méreteivel, amiről tudjuk, azok a jeruzsálemi templom arányaira utalnak. A történet megfogalmazása a babiloni fogság idején született, távol a jeruzsálemi templomtól, így a bárka az elveszett templom és az újjáépítése vágyának szimbóluma lett. Ennek mélyebb üzenete, hogy valóban eltörüljük a gonoszt a föld színéről, nem elég megváltoztatni az emberi struktúrákat. Újjá kell építenünk az Úr templomát, vagyis vissza kell állítanunk Isten helyisképét az emberiség szívében és a föld színén, folytatta prédikációját a kapucinus barát. A bárka több mint egy hajó, a reménység jele. Mert az élet csak akkor virágzik fel, ha újjáépítjük a mennyet, és annak közepébe magát Istent helyezzük. Innét érthető, hogy Jézus mélyet olyannyira kemény a templom megtisztításakor. Az özönvíz tehát nem egyszeri pusztítás, hanem az újjáteremtés időszaka a pusztítás mozzanatán keresztül. A vízözön után csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában, majd a vizek lassan visszahúzódtak. Isten ekkor megemlékezett Noéról, mert kezében az özönvíz nem a halálterve volt, hanem az élet megújulása. Amikor a vizek lehapadtak, Noé előjött a háza népével, és akkor kötött vele Isten szövetséget. Szivárvány ívét helyezte a felhőkbe, jeleként a közte és minden élőlény közti kapcsolatnak. A szónok a szivárvány szó eredeti héber jelentésére utalt, amely nem egy színes látványt jelent, hanem egy harcos íjának az ívét.
È lo strumento di guerra.
Ennek a jelentése pedig, miután megpróbáltam elárasztani az egész világot, az Úr leteszi fegyvereit az emberiség előtt, és fegyvertelenné válik. Nehéz megérteni és elfogadni ezt a merész képet, amely éppen napjainkban oly drámai valóság, mert hisz milyen messze vagyunk attól, hogy ég és föld között felakasszuk harci íjainkat, utalta jelenkor fájdalmas valóságára a szónok. Mégis meg kell kérdezni magunktól, melyik képet választjuk, a szivárvány színes látványát, vagy pedig Istennek a konkrét döntését, aki lehetősége ellenére szabadon dönt az íj letételéről és felfüggesztéséről. Így tehát a felhőkből lógó íj képe a szeretet legfőbb megnyilvánulása lehet, egy biztos és megnyugtató szövetség jele, szögezte le a kapucinus szónok. Beszéd a harmadik záró részében arra buzdított, hogy szenteljük magunkat az üdvösségnek. Az Úr ugyanis megmentette egy maradékot a népéből, amely egy hitelesebb és termékenyebb emberi nemzedék útját kell, hogy folytassa. Aztán letette fegyvereit, békét hirdetett, szövetséget kötött, és így már csak a puszta önvédelem fegyverei maradhatnak fenn.
In questo grande evento del diluvio i primi cristiani hanno visto una
Az özönvíz bibliai eseményében az első keresztények Krisztus és keresztje misztériumának előképét látták. Az ég és a föld közötti szövetség végleges jelét, amit Péter apostol levelében a keresztség jelképeként értelmez. Az özönvíz örökre véget ért. Nekünk keresztényeknek a víz Krisztus befogadásának szimbóluma lett, igaz, a keresztség adta új teremtményi létezést szabadon, éberen és felelősen kell befogadni, ahogy maga Jézus buzdít minket a végidőkről szóló beszédében a Noéra hivatkozás után. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik napon jön el uratok. Legyetek tehát ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Pasolini atya végül a Jézus jelezte titokzatos és ismeretlen óráról megjegyezte, hogy azt kezdettől fogva mindmáig izgatta a kereszténységet. Miközben az egyház történetében az első közösségek az Úr közeli visszatérése buzgó várakozásában éltek, addig a későbbiekben megértették, hogy ezt a horizontot ki kell szélesíteni. Ammára már elhalványult a várakozás, és a kezdeti lelkesedést egyfajta beletörődés és sokszor elcsüggelés váltotta fel. Egy korai névtelen egyházatja kérdezi, hogy miért is van elrejtve előlünk a halálunk órája. Nyilvánvalóan azért, hogy mindig jót tehessünk, mivel bármikor számíthatunk a halálra. Krisztus második eljöveteivel is hasonló a helyzet. A világ elől el van rejtve, hogy minden nemzedék Krisztus visszatérésének várakozásában élhessen. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka első prédikációját imával zárta. Istenünk, aki elküldted fiadat, hogy minden népet összegyűjtsön országodba, add meg nekünk az éberség lelkét,
perché camminando sulle tue vie di pace possiamo andare incontro al Signore quando verrà nella gloria.
Hogy a te békességed útján járva találkozhassunk az Úrral, amikor dicsőségében eljön hozzánk. Amen. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel a pápai kihallgatásról. Kedves miniszter úr, Isten oszta a Vatikáni Rádió stúdiójában, egyenesen a Szentpéter térről érkezett, ahol Leó pápával találkozott. Bárki is legyen a pápa, most éppen az új Leó pápa, különleges dolog találkozni vele. Megkérhetem arra, hogy a rádió hallgatóinak mesélje ezt a találkozást.
A Szent Atyával találkozni az mindig egy olyan pillanat, amely pillanat aztán, és percek, amely egy életre elkíséri az embert, és egy életre ott van velem az örömökben, a nehézségekben, és remélhetőleg a döntésekben is.
Most első alkalommal találkozott vele?
Leó pápával, 14. Leó pápával az első alkalommal, de tavaly volt lehetőségem arra, hogy Ferenc pápával is találkozzak, és a Ferenc pápával való találkozásom képe mind otthon, mind pedig a miniszteri irodámban otthon, mégpedig azért, hogy figyelmeztessen, emlékeztessen, segítsen. Én azt gondolom, hogy nem csak az emlékeimben lesz ott ez a találkozó, hanem otthon is és a irodámban is, hogy legyen velem és kísérjem. De mindezek mellett, hogy lelki töltekezést ad és lelki erőt ad a mindennapokhoz és az előttünk álló feladatokhoz, kértem Leó pápát arra, hogy áldja meg a magyar fiatalokat, a magyar családokat, a magyar kultúrát, és áldja meg a magyar tudományt, hiszen mi egy keresztény, mi egy modern keresztény kormány vagyunk, és a mindennapok során a keresztény elvek szerint próbáljuk az adott területeket, legyen szó a családokról, a fiatalokról, a tudományról, a felsőoktatásról, vagy az oktatás más részéről, azzal a felelősséggel vinni, amely mindig a szabad döntés lehetőségét megadva, ám de a jót felkínálva nyújt lehetőséget ebben. A pápával való találkozás során egyrészt hálát adtam neki, és megköszöntem a szent évet. Ugye nem sokára, egy hónap múlva ér véget a szent év vízkeresztkor, de egyben elmondtam azt is, hogy hát ilyenkor azért üzeneteket is át kell adni, hogy 200 programot sikerült itt a Római Magyar Akadémiának, a Pápai Magyar Intézetnek és a nagykövetségnek közösen megszerveznie, és hát arról is tájékoztattam Szent Atyát, hogy 13. Leó pápa éppen a Római Magyar Akadémiának ejtadó Falconeri palotából indult annak idején a konklávéra, egy festményt is átadtam neki, és ezzel együtt, mivel 1927-ben alapította a Collegium Hungaricumot Gilbertsberg Kuno, 2027 egy 100 éves jubileum pont arra kiváló lehetőséget nyújt, hogy meghívjuk őt oda. Itt rektor úr, a Pápai Magyar Intézet rektora besegített, és mondta, hogy sétatávolságra van, úgyhogy egy ilyen lehetőséget is kinyitottam, és volt benne egy személyes rész is még, mert Gödöllőn ugye nemrég új templom épült, a premontrei apátság új temploma épült, és ott Pius atyával még az elutazásom előtti este találkoztam, és a Pius atya nemcsak, hogy levelet küldött a pápának, hanem az új gyönyörű templomnak az alapkövét is átadtam a pápának, úgyhogy még gödöllői kötődés is volt ebben a találkozóban, és megerősített minket a pápa abban, és erőt adott nekünk abban, hogy ezeket az ügyeket tovább vigyük.
Az ember általában nem érkezik üres kézzel a Szent Atyához, milyen ajándékot adtak neki?
Igen, az egyik ajándék ez a festmény volt, amely a Falconeri palotát ábrázolja, és akkor így ez a 13. Leóra is emlékezteti a Szent Atyát, és egyben meghívást is vitt, és a személyes ajándék pedig ennek a Premontre új templom alapköve volt, úgyhogy egyben minisztériumi, Római Magyar Akadémiai ajándék is volt, és személyes gödöllői ajándék is volt, hiszen Gödöllőn élek, Gödöllőn lakom, Gödöllő és környéke közösségét szolgálom.
Angol nyelven beszéltek?
Igen, angol nyelven.
Emberileg hogyan érezte, hogyan vette föl a Szent Atyát?
Ilyenkor az ember egy, úgy szokták ezt mondani, hogy flowban van, tehát én is flowban voltam, és szerintem jól, tehát hogy jó beszélgetni, mosolygott, annyira szeretetről beszélt minden mozzanata, szeme és gesztusa, hogy amikor azt érezheti az ember, hogy az Isten tenyerén van. Na nagyjából ezt érzem így most, hogy nem gondolkoztam még erről ennyit, tehát egy másfél órával vagyunk a beszélgetés és a találkozó után, úgyhogy most a kérdésével formálom ezt meg magamban, szóval valahogy így.
A Szent Atyával a találkozó után volt még egy tárgyalás a Vatikánon belül, még pedig az Életvédő Akadémiát látogatták meg.
Pápai Életvédő Akadémia elnök és a Pápai Életvédő Akadémia pont arról szól, amiben a mi is a mindennapokban benne vagyunk, hogyan lehet a modern technológiákat, a modern kor kihívásait a keresztény, a katolikus tanítási elvekkel összeegyeztetni. És itt is egy nagyon jó beszélgetésünk volt, és meg is állapodtunk előrelépésekben. Az egyik kérdés az ugye a mesterséges intelligencia. Mi Magyarországon éppen ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet és legutóbbi washingtoni látogatásom során az Amerikai Katolikus Egyetemet kapcsoltuk össze egy 1 millió dolláros kutatás erejéig, hogy a mesterséges intelligencia etikai vonatkozásait kutassa. Ugye ez egy óriási felelősség, mivel elindult az, hogy a mesterséges intelligenciát megszemélyesítik. Ez egy óriási felelősség a katolikus és keresztény elvek alapján, hogy mit lehet és mit nem lehet a mesterséges intelligencia kapcsán. Elutasítani nem lehet, mert akkor lemaradunk. Használni kell, de azok alapján, az alapelvek alapján, amit a római felhívása is meghatározott a pápának a mesterséges intelligencia kapcsán. Szóval itt lesz egy együttműködés. A másik, hogy a magyar kutatási háló hálózat. Gulyás Balázs professzor úr vezetésével már ő is önmagában az orvostudományt és a teológiát ötvözi, és egy olyan új intézetet hozott létre, amely pontosan az új technológiáknak, a keresztény elveknek való megfelelést próbálja megkutatni. Itt is egy együttműködés indulna az Életvédő Akadémiával, és aztán utána beszéltünk az oktatás kérdéseiről, hogy próbáljuk meg mi a mindennapokban a keresztény elveket megjeleníteni, és beszéltünk arról, hogy a magyar család támogatás, családpolitika egy életvédő, egy családokat védő szabályozás és keretrendszer, amely egyedülálló Európában.
Hogyan fogadták ezt? Mert nem minden napi modellről van szó.
Örömmel, úgyhogy ez minél fontosabb, és itt éppen azt próbáltam elmondani, hogy mi vagyunk az a kormány Európában, aki ezeket az elveket, a kutatások eredményeit, aztán a mindennapi szabályozókba is bele tudja vinni. Ezért is volt kiemelten fontos számomra ez a találkozás, és ezért is vittem ilyen irányba, hogy hogyan tudunk egy olyan modell lenni. Ugye Ferenc pápa, amikor Magyarországon volt és ellátogatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bionikájára is, információtechnológiai tudományi karára, ő úgy fogalmazott, hogy az egyetemek a remény laboratóriumai. Most engem az érintett ma meg, hogy hát mi azt szeretnénk és azért dolgozunk, hogy Magyarország ezekben az alapvető kérdésekben szintén a remény laboratórium.
Köszönöm szépen! A Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik az adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Juhász Gyula, Rodáté. A kéklő félhomályban az örök mécs ragyog. Mosolygón álmodoznak a barokk angyalok. A gyertyák rendre gyúlnak. A minisztáns gyerek, mint bárány a mezőben csenget. Az árny dereng. Hideg kövön anyókák térdelnek. Ifjú pap magasba fölmutatja szelíden az urat. Derűs hit tűnt malasztját, könnyezve keresem. Ó, gyönyörű gyerekség! Ó, boldog Betlehem!
Juhász Gyula Roráté című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba. 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlat órákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát Máramarosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét, a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai között tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, Új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték. A következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszirózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. Juhász Gyula 1937. április 6-án hunyt el.
A nap imája.
Szent Ambrus imája. A dühöngő hullámok közepette, ó Uram, az apostolok sziklájára alapított egyházad szilárd marad, és megingathatatlan alapján állva ellenáll a tenger dühöngő támadásainak. Verhetik a hullámok, de meg nem rázhatják. A világ felháborodott elemei gyakran nagy düvel ostromolják, de ő a szenvedők számára az üdvösség biztos kikötője. Ó Krisztus, add, hogy szolgáid összegyűjtsék a te vizedet, töltsék meg lelküket ezzel a vízzel, hogy földjük ne legyen öntözetlen, s ne csak saját forrásaikból akarják éltetni. Aki megtelt, öntözheti aztán a többit. Hadd folyjék tehát szavuk tisztán, bőségesen és áttetszően, így édességgel telt lelki tanítás jut el néped füléhez. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!